az 1848-as forradalom kirobbanása közös emlékezetünk egyik szent napjaként égett bele történelem könyveinkbe. Ha máshonnan nem is, az iskolai ünnepségekből szinte óráról órára megismerhettük, mi történt Pesten március 15-én. Azonban a magyar forradalom nem így győzött, és a március közepi pesti események csak egy kis, bár kétségtelenül rendkívül fontos részét alkották. Mik voltak a 48 március és áprilisi események legfontosabb elemei, és hogyan jutunk az áprilisi törvényekig? A politikusaink éles látása, a nép együtt mozdulása, vagy mindez együtt jelentette a sikert? Mi történt Pozsonyban, és mi történt Bécsben? Miért engedett a császár? És főként, ha csak egy rövid időre is, de hogyan jutottunk el vér nélküli forradalommal oda, ahova a többi nemzet általában csak véres felkelések árán tudott? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol a mai adásban foglalkozunk egy picit 1848-al. Már csak azért is, mert ugye most magunk mögött hagytuk március 15-öt, jött is ki egy film ugye március 15-ről, nagy vitákat, sport kavart, de nem a filmről szeretnénk beszélni, és pont ez a lényeg, hogy nem is március 15 pesti eseményeiről, mert ez az, amit szinte mindannyian tudunk, vagy lehet, hogy a film megnézése után egy alternatív verziót is most már megismertünk, de azért nyilvánvaló, hogy elég iskolás ünnepségen vett részt mindenki ahhoz, hogy felsorolja a lényegi pontokat, ezt talán két mondatban ma megtesszük, de nagyon sok minden történt még ahhoz, hogy a forradalmunk sikeres legyen 1848 márciusában, tehát azt is mondhatnánk, hogy az adás címe az lesz, hogy mi történt még 48 márciusában. Egyrészt mi történt 15-én Pesten kívül, ami fontos, másrészt mi történt utána, akár Pesten, akár ugye a politikában, mert hát nyilván ahhoz, hogy áprilisi törvényekhez elérkezzünk, azért nem volt elég egy gyönyörű, szép, diadalmas, forradalmas nap március 15-én, és talán az előző hasonló jellegű, ugye akkor a szabadságharcról beszéltünk témákból is, de hogyha valaki olvasgatta interneten azt, hogy milyen történészeket kérdeztek meg egyébként a témában, akkor sem fog meglepődni, hogyha most bekonferálhatom Herman Robert történészt és egyetemi tanárt. Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadta meg hívásunkat.
Készörömmel tettem, köszönöm szépen felkérést.
No, hát én azt hiszem, hogy az első, amiről talán érdemes lenne így beszélnünk, az az, hogy hát három mondatban összefoglalná Robert azt, hogy pontosan 15-én mi volt az, nem az a végig, ami mi történt, mi volt az, ami nagyban befolyásolta a későbbi eseményeket, mert valójában nem annyira sok dolgot fogunk szerintem itt felsorolni. Mármint nyilván itt most Pestről beszélve.
Hát ugye a pesti eseményeknél a leglényegesebb az a 12 pontnak és a nemzeti dalnak a kinyomtatása, illetve a 12 pontnak a pestvárosi tanács és a helytartó tanács által történt elfogadtatása volt. Ez ugyanis már jelezte azt a folyamatot, hogy itt ugyan forradalmi módon történt ezeknek az okmányoknak a kinyomtatása, viszont azáltal, hogy ugye két testület, tehát az önkormányzat, illetve a magyarországi kormányzat legfontosabb szervezete ezeket elfogadta és aláírta, ezáltal gyakorlatilag a törvényesítés útjára is lépett a dolog. A 12 pontból egyébként 2,5 pontot sikerült Pesten megvalósítani. Az egyik az magának a sajtószabadságnak a tetleges életbe léptetése volt, tehát ugye az első pont. A másik ilyen volt a nemzetőrség megszervezése, ami egy belső rendfenntartó szervezet. A harmadik, ami ugye félig meddig jött össze, ez a politikai foglyok szabadon bocsátása, mert két politikai fogoly volt ebben a pillanatban a fővárosban. Az egyik Stancsics 15-től Táncsics Mihály, akit valóban kiszabadítottak a József kaszárnyából. A másik egy Eftimie Morgu nevű bánsági román politikus, aki a pesti új épületben ült, ez ugye a mai Szabadság térnek a helyén volt egy ilyen óriási laktanya, hát őt elfelejtették kiszabadítani, ő csak április 8-án került szabadlábra.
Ajjajjaj. Na hát, akkor ez az, ami érdekessé teszi a mai adásunkat, hogy nagyjából összefoglaltuk, hogy mi az, ami 15-én Pesten történt, és utána befolyásolta a forradalmat. Viszont egy nagyon picit, hogy mitől lett sikeres igazából ez a vér nélküli forradalom, ugye menjünk vissza az időben, nem akarok teljesen a reformkorig, inkább arra a kérdésre kérem Robert válaszoljon, hogy miben volt más Magyarország helyzete például Csehországétól, tehát volt ugye ez a furcsa viszonya a bécsi udvarral vagy törvénykezéssel a magyaroknak, hogy ez a felirat-leirat rendszer, amit például a cseheknél nem működött. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt a birodalmon belül azért Magyarországnak kitüntetett helye volt még így is.
Így van, ugye Magyarországnak, illetve az erdélyi nagyfejedelmségnek, mert ugye ebben a pillanatban még külön voltak, ezek alkotmányos országok voltak egy abszolutisztikusan kormányzott birodalomban, ami azt jelentette, hogy az uralkodó nem kormányozhatott rendeleti úton, megpróbálhatta, de általában ez nem jött össze, tehát pár évig lehetett ezzel próbálkozni, de utána egyszerűen közigazgatási csőd állt volna be. Azaz törvény csak úgy lehetett alkotni, hogyha a rendi országgyűlés elfogadja a törvényt, és az uralkodó ezt hajlandó szentesíteni. Egyik fél sem tehetett semmit a másik nélkül, és ez olyan ügyekben is érvényesült, mint például a hadiadónak a megajánlása, vagy a hadsereg számára az újoncoknak a megajánlása, ami azért egy nagyon komoly alkupozíciót biztosított a magyar fél számára. A tetejében elő volt írva, hogy 3 évente az előző országgyűlés végéhez képest országgyűlést kell tartani. Tehát azt se lehetett megcsinálni, hogy jó, hát itt beszélnek ezt az, de hát majd akkor hosszú időn keresztül nem hívjuk őket össze, mert akkor megint csak az fenyegetett, hogy az ország nem fog működni, ugyanis nagyon erős volt az önkormányzatoknak, ezen belül ugye a megyéknek a jogosultsága és a hatás és jogköre. Tehát ugye a kormányzat jóval kevesebb dologban tudott effektív módon intézkedni nélkülük, és ezért, hogyha a megyék nem működtek, akkor nem működött az ország sem. Na most 48-ban éppen ez volt a szerencse, hogy 47 novemberében összehívták a, mint később kiderült, utolsó rendi országgyűlést, és amikor tavasszal kitörnek az európai forradalmak, és Pest-Budán is forradalom van, akkor ez a rendi országgyűlés éppen együtt van. Sőt, voltak éppen a pesti forradalomnak is az inspirátora az maga a Pozsonyban ülésező rendi országgyűlés volt. Kevésbé van benne a köztudatban, de a 12 pontnak az alapszövege az a Kossuth által március 3-án, tehát 12 nappal korábban megfogalmazott és az alsó tábla vagy alsó ház által elfogadott felirati javaslat volt. Ez annak volt egy kicsit ilyen lebutított, zanzásított, népszerűsített, olvasható és fogyasztható változata. Tehát itt voltak éppen a rendi országgyűlés székhelye Pozsony, illetve az ország tényleges fővárosa Pest-Buda közötti együttműködés révén jöhettek létre azok az eredmények, amelyek hát ehhez a nagyon jelentős átalakuláshoz vezettek Magyarországon.
Ezt a leírat felirat rendszert, meg az akkori felsőház alsóházat egy picit elmagyarázná, nem csak a hallgatóinknak, lehet ők még jobban is értik, de hogy nekem mindenképpen azt gondolom, hogy ez még nem teljesen tiszta, hogy ez hogy működött akkor.
Igen, hát ugye a Magyarországon két kamarás országgyűlés volt, az alsó táblán, vagy a rendek tábláján, ott a vármegyéknek a követei, a szabadkirályi városok követei, illetve a káptalanok követei voltak ott. Ugye ez azt jelenti, hogy az ország lakosságának nagyjából a 90%-át alkotó jobbágyparaszti népességnek nem volt semmifajta tényleges képviselete. A felső táblán ott a fő méltóságviselők, a főispánok, a katolikus egyháznak a püspökei és érsegei, illetve a születési jog alapján a várók, grófok és hercegek vehettek részt, de az utóbbiak közül csak azok, akik meghívó levelet kaptak a királytól. Hát itt ugye nagyon még százalékban vagy ezrelékben sem lehet kifejezni azt az arányszámot, amit ők képviseltek az ország lakosságához képest.
Ők nagyrészt magyarok voltak a Magyarországgyűlés felső?
Igenis, meg nem is, tehát ugye rengeteg úgynevezett indigéna volt, ezek olyan többnyire német vagy cseh arisztokraták, akiknek voltak magyarországi birtokaik, és ennek következtében országgyűlési törvénnyel, vagy országgyűlés által hozott törvénnyel honosították őket, de azért azt mondhatjuk, hogy a többség az mégiscsak magyar volt közülük, de hát azért tegyük hozzá, hogy ők abszolút a régi rendszerhez kötődtek minden tekintetben, tehát mondjuk számukra a jobbágyparaszti népességnek a helyzete az nem volt egy olyan égető kérdés, mert óriási birtokaik voltak, stb. Tehát a többség az alapvetően konzervatív meggyőződésű volt, és a régi rendhez ragaszkodott. Volt egy főrendi ellenzék, persze Batthyány Lajos, Széchenyi István, Eötvös József, lehetne még sorolni a neveket, de ők a főrendi táblán vagy a felső táblán belül egy kisebbséget alkottak. Na most a rendi országgyűlés működése úgy nézett ki, hogy az alsó tábla volt az, amely, tehát a rendek táblája volt az, amely törvényt kezdeményezhetett. Hogyha a rendek táblája megtárgyalt egy törvényjavaslatot és elfogadta, tovább terjesztették a felső táblának. Ha ez is elfogadta, akkor a két tábla együttesen küldte fel az uralkodónak, és hogyha az uralkodó beleegyezett, akkor ebből lett törv. Ha a felső táblának valamiért nem tetszett a törvényjavaslat, akkor visszaküldte az alsó táblának, hogy dolgozatok még rajta egy kicsit, fiúk, adtak különböző irányelveket, és hát akkor vagy addig alkudoztak, amíg valamire jutottak egymással, vagy volt olyan, hogy semmire nem jutottak, és akkor mondjuk az adott kérdésből nem lett törvény. De ez nem csak törvények esetében volt így, hanem például, hogyha a királyt meg akarták kérni valamire, és találták a felső táblán, hogy az alsó tábla túlságosan tiszteletlen feliratot intézett, vagy nem értettek egyet a felirat tartalmával, hát akkor nem engedték tovább. Például a 32-36-os országgyűlésen, ott azt hiszem 20-valahány üzenetváltás volt a két tábla között a szólásszabadságon esett sérelem ügyében, és a végén nem lett belőle semmi, mert hogy nem mehetett tovább maga a felirat. Ez nagyon nehézkessé tette ennek a testületnek a működését, ugyanakkor valóban elmondhatjuk, hogy ami törvényként kijött a végén, az egy abszolút konszenzusnak örvendett az alsó tábla, a felső tábla, illetve az uralkodó részéről.
És ez hogy ment visszafelé? Tehát voltak az úgynevezett leíratok, vagy az mindig csak az uralkodó válasza egy adott törvényre, vagy ő is kérhetett valamit? Mert ugye például a hadiadó ügye az számomra talán ilyen lehet.
Igen, hát ugye ez az országgyűlés elején voltak a királyi előterjesztések, és általában ott már előre elmondta az uralkodó, hogy ő mit szeretne. Tehát mondjuk maguknak az országgyűlések összehívásának is azért mindig volt valami konkrét ügye, tehát vagy az hadiadók kell, újoncok kellenek, vagy meg kell koronázni a királynét, vagy meg kell koronázni a trónörököst. Ez ugye azért volt jó a rendi országgyűlés szempontjából, mert akkor mindig lehetett kérni valamit az uralkodótól cserébe.
Aha.
Például ugye 1839-40-ben így érték el az udvarnak hadiadóra, illetve újoncokra volt szüksége, így érték el azt, hogy a 37-38-ban letartóztatott politikai foglyokat szabadon engedjék. Tehát Kossuth Lajos, vagy Veselény Miklós, vagy Lovasi László, azok így szabadultak ki a fogságból.
És ehhez képest mondjuk egy Csehország, tehát oda az uralkodó elküldte a rendeleteket, és aztán azt be kellett tartani, és nagyjából itt véget ért a cseheknek a törvénykezése, jól értem?
Hát ugye voltak az örökös tartományokban, illetve a cseh korona országaiban, tehát Morvaországban, Sziléziában és a szűkebb értelemben a Csehországban is rendi gyűlések, de ezek csak úgynevezett kéréseket juttatottak el az uralkodónak, ez a postulátumok, ugye így nevezték latinul, ami azt jelentett, hogy semmifajta biztosíték nem volt arra, hogy ezekből bármi lesz, ha az uralkodónak tetszett, akkor azt mondta, hogy jó, ha nem tetszett, akkor nem. Ugye meg is mondták egyébként nekik a Metternich, hogy a híres államkancellár, hogy nem kezdeményezni, hanem csak engedelmeskedni, ez az ő feladatuk. Tehát ez egy ilyen abszolút látszat parlamentarizmus volt ezeken a területeken. 48-ban aztán kiderült, hogy megtölthető ez is tartalommal. A bécsi forradalomnak az egyik kiváltó oka az éppen az alsó-ausztriai rendek gyűlésének az összehívása volt, de magában a reformkorban ott alapvetően a magyaroknak, illetve az erdélyeknek volt egy ilyen pozicionális előnyük a többi tartományon és országgal szemben.
Na, de ez is fontos. Már említette március 3-án Kossuthnak a beszédét, tehát akkor ez gyakorlatilag már a 12 pont szellemében, csak sokkal bővebben kifejtve fogalmazta meg azt, hogy a Magyarországnak mi lenne a következő lépés, a nemzetté válás és a nagyobb szabadság fok elérése. Bocsánat, hogy ilyen mai szavakat használok, de talán ide illik. Szóval, hogy ezen az úton. Erről van szó gyakorlatilag?
Lényegében igen, itt ugye fontos hangsúlyozni, hogy 47 júniusában már megalakul az úgynevezett ellenzéki párt, aminek Kossuth az egyik vezetője, Batthyány Lajos az elnöke, és nekik van egy részletes programjuk, az úgynevezett ellenzéki nyilatkozat. Ebben valóban benne vannak a legfontosabb polgári szabadságjogok követelései, tehát a törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés, a sajtószabadság, az úrbéres viszonyok felszámolása, ez ugye a jobbágy felszabadításnak volt a korabeli neve, vagy leánykori neve, hogyha, ha úgy tetszik. És hát nagyon óvatosan már megjelenik a felelős kormánynak a követelése, de akkor még valóban nagyon szordinó van, tehát azt szeretnék, hogy mondjuk a helytartó tanácsnak a képviselői, vagy az osztályfőnökei azok időnként jelenjenek meg a rendi országgyűlésen, és számoljanak be arról, hogy mi történt mondjuk két országgyűlés között. Ez még nem a klasszikus felelős kormányzat. Március 3-án viszont éppen a párizsi forradalom akkor már megérkező hírének a hatására, meg annak hatására, hogy a birodalmat szokás szerint pénzügyi csőd fenyegeti. Ugye Kossuth már egy kicsit határozottabban tudja megfogalmazni ezeket a követeléseket, még abban sincs egészen kifejtve, de éppen március 14-én a bécsi forradalom hírének a megérkezését követően az országgyűlés már egyértelműsíti ezeket a követeléseket, és ugye kevésbé van benne a köztudatban, de 15-én reggel nem csak Petőfiék indulnak el a Pillaxból az egyetemekre, majd pedig a Landerer és Ekenasz nyomdával, hanem 15-én reggel indul el Pozsonyból az országgyűlés küldöttsége hajón Bécsbe, hogy a Kossuth-féle felirati javaslatot elfogadtassa az uralkodóval, illetve az udvar. zavarral. A Kossuth-féle felirati javaslatnak egyébként a bécsi forradalom kitörésében is volt szerepe. Tudnéli Kossuth nagyon ügyesen azt mondta, hogy a birodalmi vezetés a továbbiakban az alkotmányosságot tekintse zsinór mércének, ne csak Magyarországon és Erdélyben, hanem a birodalom többi tartományaiban is. Tehát adjon alkotmányt ő felsége, polgári alkotmányt a többi tartományoknak. Ugye a Bécs és Pozsony között nem volt olyan nagy a távolság, a beszédnek a szövege az a sajtóban is megjelent, eljutott Bécsbe. Ott egy lelkes magyarországi származású orvosra hallgató Adolf Fischoff lefordította a németre, hát mondjuk ami a magyarok számára volt fontos, vagy csak a magyarok számára volt fontos, azzal nem annyira foglalkozott, de mondjuk ez a birodalmi alkotmányosság erre jobban rá lett gyúrva a fordításban, és hát ugye fölolvasták ott Bécsben különböző ilyen diákkörökben, meg az egyetem aulájában, meg egyéb helyeken, és ez olyan nyugtalanságot keltett, hogy március 13-án a bécsi forradalom kitörésének az egyik indokává vált. Nem az egyetlen indok volt, de ez is egy cikra volt, hogyha úgy tetszik, a tűzvész kitöréséhez. Ami azért volt nagyon fontos, mert a bécsi forradalom nélkül a Kossuth-féle felirati javaslat sem mehetett volna át. Tehát itt egy nagyon érdekes összjáték van Bécs és Pozsony, Pozsony és Pest, és Pest és Bécs között, hogyha úgy tetszik.
Igen, és Kossuth lehet, hogy nem direkt szánszándéka csinálta ezt, de attólag zseniálisan sült el. Tehát azt mondhatjuk, hogy főleg, hogy azt nézve, hogy ő is hozzájárult egy cikrával a bécsi forradalomhoz, ami aztán hozzájárult a felirat elfogadásához. De akkor maradjunk március 15-én, csak tényleg menjünk át Pozsonyba, tehát itt gyakorlatilag népek tavasza van, meg ugye 13-án bécsi forradalom híre, és 15-én hihetetlen módon ugye úgy indul el az országgyűlési küldöttség, ezt is meg kérlek, hogy fejtse ki, hogy szekérre száll X ember, és elindul, egyáltalán kik indulnak el, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi történik Pesten. Tehát az a küldöttség, amelyik Bécsbe elindult, az indulás pillanatában abszolút nem tudta, hogy Pesten mi történik 15-én.
Ez ugye abból a szempontból nagyon érdekes, hogy persze sejtették, hogy valami fajta támogatást majd kapni fognak Pestről. Tudnélik az előző napokban Kossuth már egyeztetett éppen a későbbi márciusi ifjak egyik tagjával, Irányi Dániellel, hogy hát jó lenne, hogyha Pesten is lenne valami kis tömegmozgalom, hogy megtámogassák a pozsonyi országgyűlésnek a követeléseit, de hogy ez erre mikor kerül sor, milyen mélységű lesz, és így tovább, erről nem volt semmi fajta fogalma. Ugye Bécsben nem szekérrel mentek, hanem gőzhajóval. A Ferenc Károly gőzhajóra, az uralkodó testvérének a nevét viselő gőzhajóra, meg hát néhány ilyen kísérőhajóra szálltak föl, ugye a küldöttségnek önmagában volt 100 tagja, és hát még ott volt mellettük a kíséret is, ugye ilyen joghallgatók, jurátusok és egyebek, tehát egy viszonylag tekintélyes tömeg érkezik meg aznap Bécsbe, ahol aztán óriási lelkesedéssel fogadják őket a bécsiek, mert ők meg nagyon hálásak azért, mert az uralkodó közben a bécsi forradalmi események lecsitulása után ígéretet tett arra, hogy valóban alkotmányt ad a birodalom többi népeinek, tehát Ausztriának is, és hát Kossuthot, ha úgy tetszik, imádják, mint egy manapság, hogy mondani szokás, mint egy celebet, tehát az anyák felé nyújtják a gyerekeiket, csópolja meg őket, tehát mint egy szenttel körülbelül úgy bánnak, és hát ugye a Kossuth is érzi a pillanatnak a súlyát, a Grábenen megáll, és akkor ott föltart egy ilyen, nem tudom, csecsemőkorú osztrák gyereket, akit a kezébe adtak, és mondja, hogy reméli, hogy ez a gyermek már a szabad Ausztria gyermekeként fog fölnőni, tehát ugyanagyon értett a dolgot. Utána jött a neheze, tehát hogy valóban sikerül elfogadtatni a felirati javaslatot, és benne foglalták fontosabb követeléseket, vagy sem.
Azt, hogy őket mikor érte utol a pesti forradalom híre, amit ugye már itt említve lehet, hogy akár számíthattak is rá, pontosan mikor és hogyan, erről van bármilyen infónk?
Hát a jelen információink szerint 17-én futhatott be. Ugye gőzhajók azok jártak a két főváros között, de a 16. gőzhajó, ami vihette magát a hírt, az jó esetben 17-én a hajnali órákban érhetett oda Bécsbe, de egyáltalán nem biztos, hogy magával a menetrenddel nem vagyok teljes egészében tisztában, de azt hiszem, hogy 17-én délután írt oda, hogy ennek volt-e valami fajta befolyása a bécsi eseményekre, vagy a magyarok voltak előképpen határozottak, ez nem állapítható meg egyértelműen, de az kétségtelen, hogy nem jött rosszkor a támogatás, tehát azért Bécsben kb. Úgy álltak a dologhoz, mint hogyha a fogukat húzták volna, mármint hogy az udvarban, illetve az államtanácsban. Beáldozták már közben Metternich herceget, március 13-án lemondott az államkancellár, de hát azt gondolták, hogy némi személycserével megoldható lesz a dolog. És hát ugye akkor jöttek a magyarok a maguk követeléseivel, Bécs egyébként közben már többé-kevésbé lecsillapult, tehát ott nem kellett nagy tömegtámogatástól tartani az udvarnak.
Ott ugye folyt vér, de azért nem volt egy, tehát nem egy párizsi forradalom volt.
Hát nem, ugye azért a franciák azok minden tekintetben mindig nagy hatalom voltak, tehát a polgárháborúikat is mindig véresebben vívták meg, mint mások. De Bécsben is azért viszonylag komoly véráldozatok voltak, meg gyűjtogatás volt a külvárosban, tehát ott azért a modern ipari társadalomnak is már megjelentek bizonyos hátulütői ebből a szempontból, de 15-ére nagyjából beállt a nyugalom. Viszont ugye a magyaroktól meg jobban tartottak, mint amennyire kellett volna. Attól tartottak, hogy a megérkezésükkel és ugye Kossuthnak a hihetetlen személyes varázsával esetleg újraból fölszítják ezt a parazsat. Tehát volt egy nagyon érdekes dolog, hogy azt hiszem 16-án este, vagy 17-én este a magyar julátusok oda vonultak a burg elé, hogy megérjelezzék Zsófia főhercegnőt, az uralkodónak a sógornőjét, mert úgy tudták, hogy neki komoly szerepe volt a Metternich leváltásában. És a burgban meg Zsófia főhercegnő, illetve az uralkodó ház többi tagja attól tartott, hogy a magyar julátusok meg akarják támadni a burgot, tehát egy ilyen kognitív diszonancia volt a két fél között, ami aztán még elég sokáig kitartott, valljuk be, egészen 1867-ig.
Igen, ez kétségtelenül igaz. Meg akartam kérdezni, Kossuth Erdélyt is képviselte, amikor ment a küldöttséggel?
Nem, hiszen ugye Erdélyt külön kormányozták, egyrészt 1541 óta, amióta törökök elfoglalták Budát, ugye hosszú ideig volt egy önálló erdélyi fejedelemség, és amikor a felszabadító háborúk alkalmával Erdély visszakerült a Habsburgok kezére, nem egyesítették újra Magyarországgal. Tehát Erdélynek saját országgyűlése, saját kormányszékei voltak, ott nem helytartó tanácsnak hívták, hanem guberniumnak, nem kamarának, hanem tezauráltusznak, és így tovább. Még az országgyűlésnek a szerkezete sem volt azonos. Viszont a Kossuth-féle felirati javaslatban már szerepelt Magyarország és Erdély uniójának a követelése, tehát perspektívikusan, hogyha úgy tetszik, magát a követelés szintjén Erdély is benne volt a Kossuth-féle felirati javaslatban, illetve a Magyarországgyűlés követelései között.
És hát gondolom nyilván Kossuth és Kossuthék Erdéllyel tartották a kapcsolatot, és amikor ők megalapították az ellenzéki pártot, akkor őnekik megvoltak az erdélyi tárgyaló partnerei, tehát akkor is az már politika volt gyakorlatilag ebből a szempontból.
Így van, tehát ugye nem csak Magyarországon volt egy erős reform ellenzék, hanem Erdélyben is, és hát ugye sok olyan középnemes, illetve arisztokrata volt, akinek egyszerre volt birtoka mondjuk Magyarországon vagy Erdélyben. És hát ezek, ha úgy kellett, akkor az erdélyi országgyűlésen voltak, ott mint mondjuk Veselényi Miklós, ha úgy kellett, akkor pedig a magyar rendi országgyűlésen jelentek meg. Tehát voltak nagyon élénk kapcsolatok egyébként. Erdélybe magába olyan március 18-19-e környékén érkezik meg egyáltalán a pesti eseményeknek a híre, a pozsonyi eseményekhez még nagyobb késéssel, és hát ott is ugye azonnal nagy felbuzdulás van, hogy hívják össze minél előbb Erdélyben is az országgyűlést, és hogy mondják ki Magyarország és Erdély unióját. Tegyük hozzá, hogy ez persze elsősorban az erdélyi magyar elitnek volt a követelése. A szászok azok ezt nagyon nem akarták, még az erdélyi arisztokrácia egy része sem annyira akarta, és hát akik meg nagyon nem akarták, azok meg a románok voltak, akiknek viszont nem volt semmifajta politikai képviseletük Erdélyben, de mégiscsak ők voltak számbeli többségben.
Na igen. Akkor térjünk egy picit vissza Kossuthékhoz, mert hogy ugye Ferdinánd engedett, és ezt a feliratot elfogadta, olvastam olyat, hogy már 16-án, tehát hogy azért ő elég hamar engedett ennek a 12 pont kibővített verziójának, hogy úgy fogalmazzunk.
16-án még csak arról van szó, hogy fogadják a Magyarországgyűlés küldöttségét, és hát egy ilyen semmire nem kötelező választ adnak gyakorlatilag.
Ja, értem, tehát ez nem volt egy elfogadás még.
Igen, és megy a húzavona, és végül is a dolgot az oldja meg, hogy a magyar küldöttség kíséretében ott van István főherceg Magyarország nádora, aki az uralkodó teljhatalmú helytartója Magyarországon a távollétében, és Istvánnak jut eszébe az a remek ötlet, hogy bemegy Ferdinánd királyhoz, aki hát tudjuk, hogy a szellemi képességeit tekintve mondjuk nem volt egy Einstein, tehát máig is van egy ilyen vita, hogy most valami fajta ilyen gyenge elméjűség jellemezte ő felségét, vagy csak simán mérsékeltek voltak a szellemi képességei, vagy valami fajta epileptikus betegség miatt voltak ilyen jellegű tünetei, és lényeg az, hogy a nádor bemegy az uralkodóhoz, és szóbeli engedélyt kér tőle arra, hogy ő, mint Magyarország helytartója és a király teljhatalmú képviselője, megbízhassa Batthyány Lajost, az ellenzéki párt elnökét kormányalakítással. És hát ugye a Ferdinánd az olyan volt, hogy aki utoljára bement hozzá, annak adott igazat.
Ja, értem.
És azt mondja az Istvánnak, hogy jó van, édesöcsém, hát akkor csináld. István nádor ilyen módon ő felsége szóbeli felhatalmazása alapján kiállítja a Batthyány miniszterelnöki megbízását, és hát ezek után már nem nagyon van mit mondani, mert egyrészt ugye Magyarország gyűlés küldöttsége tudomást szerez róla, másrészt, hát hogyha az uralkodó egyszer azt mondta a nádornak, hogy mehet, akkor még nem, tehát akkor menjen a dolog. Ha. És ezzel voltak éppen megtörténik az áttörés. Tehát ugye ez azt jelenti, hogyha Magyarországnak független felelős kormánya lesz, akkor itt a törvényalkotásban, illetve a végrehajtó hatalom gyakorlásában már egészen más szabályok fognak érvényesülni, mint amilyenek korábban 48 március előtt, de még azért a meccs egészen nincs lefutva, tehát tudjuk, hogy az ördög mindig a részletekben van, és ahhoz, hogy a felirati javaslat megtöltődjék tartalommal, ahhoz ugye minden egyes fontos javaslatról törvényjavaslatot kell kidolgozni, ezt föl kell küldeni az uralkodónak, el kell vele fogadtatni, illetve hát az osztrák uralkodó körökkel, és ez egyáltalán nem egy olyan egyszerű meccs, tehát itt még egy több mint két hetes vagy három hetes húzavona következik ezután.
Tehát az gyakorlatilag a szokásos húzavona, viszont én több helyen olvastam arról, hogy itt befolyással volt az is, hogy Itáliában mi történt. Befolyással volt, és mi történt Itáliában?
Két dolgot érdemes hangsúlyozni, hogy annyiból azért más a helyzet, hogy itt most a rendi országgyűlésen belüli meccseléseknek azoknak már alapvetően vége van. Tehát itt, hogyha az alsó tábla elfogad egy törvényt mondjuk a sajtóról, vagy a közteherviselésről, vagy a jobbágyfelszabadításról, pontosabban az úrbéres viszonyok megszüntetéséről, hát ott a felső tábla már nem nagyon fog akadékoskodni. Próbálkoznak időnként ezzel azzal, de mondjuk az a fajta, hogy is mondjam, büszke és gőgös magatartás, amire még 47-ben vagy 48 elején hajlamosak voltak, az már nem nagyon érvényesül. Azaz gyakorlatilag az uralkodóval, illetve a birodalmi kormányzattal kell autózni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a pozsonyi és a pesti eseményeknek a híre az viszonylag hamar végigvágtott az egész országon, és kiderül, hogy hát az átalakulás követelése mögött tömegek vannak. Tehát ha nem is olyan méretű tömegtüntetések, mint amilyen Pesten volt március 15-én, de szinte minden egyes nagy városban vannak ugyanilyen nagy gyűlések, ahol kihirdetik a 12 pontot, elmondják, hogy mi van a Kossuth-féle felirati javaslatban, üdvözlő feliratokat küldenek az országgyűlésnek, ugye a Pest városában, illetve Pest megyében megalakuló rendelőgyelő választmányok. Tehát azért Bécsbe folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy nem nagyon jó a magyar oroszlán bajuszát rángatni, mert még nagyobb is lehet belőle, mi van, hogyha kimondják az elszakadást. Ugye nincs elegendő katona, vagy nincs elegendő pénz.
Így is jön a képbe Itália?
Voltak éppen Itália is így jön a képbe, ott ugye március 18-án teljesen véletlenül ugyanazon a napon tör ki egy forradalom Milánóban, ugye ez Lombardiának a székhelye, illetve Velencében ez Benétónak, ugye a Lombard-Velencei Királyság, ami a Habsburg Birodalom része, a két fő városában, és hát ugye Velence azért is érdekes, mert ott van az Adriai flottának a legfontosabb támaszpontja, tehát hogyha győz a forradalom, akkor a flotta megy a levesbe, valóban ez is történik hosszú időre. Milánó az pedig hát a császári királyi hadsereg észak-itáliai főparancsnoksága, és az olaszok ugye nem vitézségükről híresek, de öt nap alatt, ugye ez a Cinque Giornata, ahogy az olaszok mondják, öt nap alatt elérik, hogy Radetzky tábor megy kénytelen kiüríteni Milánót, és visszavonulni az észak-itáliai úgynevezett Várnégyszögnek a környékére, ami egy nagyon jól védhető erődrendszer, és hát ott fölkészülni a továbbiakra. Na most nagyjából ezzel egy időben, tehát erre reagálva, Károly Albert, a Piemonti Szárd királyságnak az uralkodója, ugye ez egy nem olasz nemzeti királyság, hogyha úgy tetszik, Torino székhelyel, hatat üzen Ausztriának, és benyomuló is Lombardia területére. Tehát gyakorlatilag nem csak egy belső lázadással, felkeléssel kell a császári királyi hadseregnek megküzdenie, hanem egy idegen hatalommal folytatott nyílt háborúba keveredik, és ez megint arra inti a Bécsben a hatalom birtokosait, hogy ne nagyon ugráljanak a magyarokkal szemben, hanem inkább engedjenek nekik, mert hogy van a birodalomnak baja elég. És persze nem csak, tehát ugye Prágában is vannak érsékeltebb forradalmi megmozdulások, Galíciában, Krakóban, Lembergben, de mondjuk még az osztrák örökös tartományok nagyobb városaiban, Grázban is vannak ilyen jellegű mozgalmak, azaz mindenütt baj van alapvetően, és hát ugye ilyen helyzetben a jó politika az az, hogy ahol engedményekkel le lehet csillapítani az indulatokat, ott azzal kell próbálkozni, hát ahol ez nem megy, ott kell ugye fegyvert alkalmazni, és hát ez ebben az esetben Itália.
Hát ez teljesen tiszta sor.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ugye már említésre került, hogy a császár nem volt éppen feltétlenül a toppon, úgyhogy inkább úgy kérdezem, hogy a császár és az őt körülvevők, akik irányították a birodalmat, a tanácsadói, a legmagasabb tisztséggel rendelkezők, amikor a magyarokkal tárgyaltak. Amikor bement a nádor, az ugye egyedül volt, az így utólag tényleg jó húzásnak tűnik, de hogy abban a pillanatban is már azt gondolták, hogy azért majd erre még visszatérünk, tehát, hogy oké, most akkor törvénykezzenek, most akkor egy kicsit még szabadabb kezet adunk nekik, mert éppen Itáliában vagyunk elfoglalva, éppen a birodalom több pontján is lázongás van, meg most csillapodtak még csak Pécsbe is le a kedélyek, de már tudhatunk-e arról, hogy ilyenkor már tervezgették-e azt, hogy azért azt nem hagyják ennyiben.
Hát ugye a fejükben nem láthatunk bele utólag, és nyilván nem vallották be. De azt gondolom, hogy persze, hát egy birodalmi vezetés az mindig készül mindenfajta eshetőségre, és azért azt is látni kell, hogy a törvényeknek a keresztül vitele Bécsben az egyáltalán nem volt egy egyszerű dolog. Tehát például éppen a független felelős kormányról szóló harmadik törvénycikk, ott nagyon komoly ellenállásba ütközött a Magyarország gyűlés küldöttsége, illetve a leendő kormány is, mert Bécsben azt akarták, hogy ne legyen több jogköre, mint amennyi korábban a kamarának, a kancelláriának, illetve a helytartó tanácsnak volt. Azaz gyakorlatilag Magyarország maradjon ugyanolyan alárendelt helyzetben a birodalmi központhoz képest, mint ami ember 1848 előtt ténylegesen volt. Ugyanígy nagyon nagy ellenállás volt a jobbágy felszabadítással kapcsolatban. Ugye az uralkodó, meg az uralkodó háztagjai maguk is nagy birtokosok voltak Magyarországon. Aha. Tehát azért ez zsebbevágó kérdés volt, hogy milyen módon történik a jobbágy felszabadítás, mikor lesz kárpótás, mekkora összegek fognak ezzel kapcsolatban bejönni. Vagy ami kevéssé van benne a köztudatban, hogy az országnak a déli határ szélén volt egy úgynevezett katonai határőrvidék, ami a történelmi Magyarországhoz tartozott, de a török kiűzéseit követően ott át egy ilyen katonai gyarmatot hoztak létre lényegében, ami közigazgatásilag nem tartozott a magyar törzs területekhez. Az itt élő népesség az gyakorlatilag megrokkanásig fegyveres szolgálatra volt kötelezhető, ezek szerbek voltak, horvátok voltak, románok voltak, csekély számban voltak ott magyarok is, és például valamennyi magyar miniszternek írásos esküt kellett tennie arra, hogy nem nyúlnak bele a katonai határőrvidéknek az ügyeibe. Tehát, hogy nem próbálják meg közigazgatásilag visszacsatolni Magyarországhoz. Itt annyi engedményt tettek csak Bécsben, hogy a választókerületeknek a rendszerét, a népképviseleti országgyűlés választókerületeinek a rendszerét ki lehetett terjeszteni ezekre a vidékekre is, de effektíven nem lehetett őket visszacsatolni Magyarországhoz. És hát ugye ebbe kénytelenek voltak belemenni, mert hogyha az uralkodó nem szentesíti a törvényeket, akkor nagy baj van. Tehát a magyar fél is tudta, hogy persze lehet hepciáskodni, de azért túlzásban nem kell vinni a dolgokat. Ugyanezt történt a hadsereg kérdésében. Ugye a magyar kormány szerette volna, hogy a császári királyi hadsereg Magyarországon állomásozó egységeit, illetve katonai hatóságait rendeljék egyértelműen a magyar kormány alá, illetve cseréljék ki a magyarországi kiegészítésű egységeket, amelyek nincsenek itthon, azokra, amelyek Magyarországon vannak, de nem magyarországi kiegészítésűek, ugye ez a 12 pontban is benne van. És ki is dolgoznak egy ilyen törvényjavaslatot, és hát kénytelenek rájönni, hogy ez nem fog átmenni. Tehát emiatt vannak olyan kérdések, amiket az áprilisi törvényekben nem rendeznek, mert hogy úgy gondolják, hogy lényegesebb az átalakulás egészének a keresztülvitele, mint hogy minden egyes kérdésben most azonnal megállapodásra jussanak. Hát a magyar oldalon is volt egy ilyen mentális rezervát, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, hogy hát majd az erőviszonyok ismeretében újra tárgyaljuk ezeket a dolgokat, hogy megtárgyaljuk, hogy részletesen rendezzük, és nyilván ez a másik oldalon is megvolt. Például az Erdélyi Unió ugye is ebből a szempontból érdekes, hogy ugyan törvényt hoznak, és az uralkodó szentesíti is az Erdélyi Unióról szóló törvényt, de a törvényben benne van, hogy ez akkor válik érvényessé, hogyha az erdélyi rendi országgyűlés is törvényt hoz erről, és az uralkodó ezt szentesíti. Tehát van is Erdélyi Unió, meg nincs is 1848 áprilisában.
Hoppá! Egy kicsit menjünk vissza Pestre, csak nem március 15-re, hanem március 16-ra, ugye ez egy ilyen népszerű kérdés történészeket. Biztos vagyok benne, hogy Herman Robertet is megkérdezték, hogy mit csinált Petőfi 16-án, főleg, hogy ugye vannak elméleteink arról, hogy mit csinált este, mert hogy ugye sokan kiszámolták azt, hogy mikor született a gyermeke, de hát azért ennél szerintem egy picit nagyobb varianciával rendelkezik a biológia, mint hogy ezt ennyire pontosan tudjuk. Minden esetre azt kérdezem akkor, hogy mit csináltak Petőfi és az ifjak 16-án, és ugye az is nagyon fontos, hogy itt aztán végül politikai felhatalmazást is kaptak, tehát azért ennek az egész történetnek nem végig a márciusi ifjak voltak az élén, ugyebár.
Így van, hát ugye 15-én már megalakul a Pestvárosi Rendre Ügyelő Választmány, amelynek a márciusi ifjak egy része is tagja, többek között Petőfi is ott van közöttük, Vasvári Pál is, Egres Kesi Gábor és a többiek. A testület egyébként az elkövetkező napokban folyamatosan bővül, tehát újabb és újabb személyeket választanak bele, és nagyon érdekes, mert egy ilyen nagy koalícióról van szó, tehát egyrészt benne van a városi polgárság, másrészt benne vannak ezek a fiatal radikális forradalmárok, harmadrészt pedig benne vannak a Pest megyének az előjárói, tehát például Nyári Pál, ugye a Pest megyei Palisván. Itt az egyik legfontosabb dolog, ugye hát a sajtószabadságot azt tetleg megvalósították már 15-én, de azért a helytartó tanács állásfoglalást ad ki ezzel kapcsolatban, hogy akkor a továbbiakban mehet a dolog. Az egyik legfontosabb dolog az a belső rendfenntartó szervezetnek, a nemzetőrségnek a megszervezése. Ez ugye effektíve valóban 16-án kezdődik meg, és az új épületből, ebből az óriási laktanyából már sikerül 500 fegyvert szerezni a nemzetőrségnek a fölszerelésére. Nagyon érdekes, hogy Budaváros közgyűlése az csak 16-án fogadja el a 12 pontot, tehát ott egy nappal később van 15-e, az budaiak egy kicsit álmosabbak voltak, de ott is mindjárt alakítanak egy forradalmi választmányt. És egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, hát ha úgy tetszik, kettős vagy hármas hatalom jön létre az országban, mert egyrészt még működik a helytartó tanács, tehát a régi közigazgatás, amely igyekszik nyugalomra inteni a vidéki hatóságokat. Másrészt ugye megkezdi a működését ez a pestvárosi rendelőgyelő választmány, néhány nap múlva megalakul a Pest megyei is, és ezek közösen is igyekeznek rajta tartani a kezüket a dolgok üterén, illetve hát ugye Pozsonyban pedig alakuló félben van a kormány. Mert hogy 17-én, amikor megtörténik a Batthyány miniszterelnöki kinevezése, akkor az országgyűlési küldöttség visszamegy Pécsből Pozsonyba, és gyakorlatilag már Batthyány elkezd megbízott miniszterelnökként intézkedni. Ez a fajta hatalmi felállás, ez ha úgy tetszik, kitart egészen április 11-éig, sőt inkább 16-áig, addig a pillanatig, amikor a kormány már Pozsonyból áttelepül Pest-Budára, és az ország fővárosában kezdi meg ténylegesen a működését. És itt azt lehet mondani, hogy szinte minden nap történik valami, és minden nap nagyon fontos dolgok történnek. Ugye Batthyány felszólítja az első körlevelében a hatóságokat a rendnek a fenntartására. Tehát ugye a Batthyány nem volt egy ilyen nagy elméleti politikus, nem volt olyan, mint mondjuk Széchenyi vagy Eötvös, vagy nem rendelkezett olyan kiterjedt közjogi tudással, mint Deák Ferenc, de gyakorló politikusnak nagyon ügyes volt. És nagyon érdekes, hogy amikor az országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot az újbéres viszonyok felszámolásáról, illetve a 9. és a 10. eltörléséről, tehát ugye a legfontosabb jobbágyterheknek az eltörléséről, akkor be sem várva az uralkodói szentesítést, egy körlevélre szétküldi a megyékbe, meg a városokba, azzal, hogy hirdessék ki a nép között, hogy az országgyűlés elfogadott egy ilyen törvényjavaslatot, ami hát nem volt egészen szabályos magunk között szólván, viszont lehetetlenné tette, hogy Bécsben keresztbe feküdjenek a jobbágy felszabadításnak, és a tetejében ezáltal elérte azt, hogy a jobbágy paraszti népesség, tehát az ország lakosságának a 90%-a, az nem az uralkodónak volt hálás azért, mert megszabadították a személyi és a jogi alárendeltség és gazdasági alárendeltség mindenfajta formájától, hanem a rendi országgyűlésnek, illetve a leendő kormánynak. Tehát az a fajta nemzeti egységfront, úgy tetszik, ami 48-ban azért viszonylag jól működött, annak a megteremtése az ezáltal kezdődik meg.
Ugye ez ilyen felmerült bennem ilyen kicsit ilyen stratégiai kérdés is, de hogy miért van az, hogy a magyar felsőház az, mert volt egy kisebbségben lévő reform törekvés, ami aztán ugye gyakorlatilag abból lett a kormány, de hogy miért van az, hogy a magyar felsőház például ilyen könnyedén elfogadta a 9/10 eltörlését, stb. Tehát ott voltak egyházi, meg nagybirtokosok, meg német anyanyelvű nagybirtokosok, tehát hogy tulajdonképpen azt is említhetjük, hogy a maga a nádor, aki inkább ide tartozott, hogyha jól sejtem, aztán ugye nagyon fontos lépéseket tett az ügybe, mikor Bécsbe volt. Tehát hogy jött így össze a felsőház, hogy tudott ez a reformmozgalom egyébként? Ez csak a népek tavasza és a forrongások híre okozta, hogy mindenki itt jobb belátásra tért, és elgondolkozott azon, hogy itt az ideje a polgári társadalom alapjainak lerakására?
Hát ugye nagyon érdekes, hogy van egy álhír, ami éppen március 18-án ér oda Pozsonyba. Tudnélik azt, hogy Petőfi 40 vagy 50 ezer kaszás paraszt élén ott áll a Rákos mezején, és hát alig várják, hogy elinduljanak a rendi országgyűlés színhelyére. Tehát itt tartanak egy néplázadástól, egy ilyen dózsaféle parasztfelkeléstől.
Aha.
És nyilván senki nem szívesen venné, hogyha mondjuk kiegyenesített kaszával elvágnak a torkát. A tetejében, ami szintén a Petőfi tevékenységéhez kötődik, ugye Petőfi március 15-e előtt nem csak a Nemzeti Dalt írta meg, ami hát egy ilyen össznemzeti költemény, vagy a, szintén ezt a Nemzeti Egységfront, vagy érdekegyesítés programját tartalmazó költemény, hanem ő megírta a Dicsőséges nagyurakat is. Amiben hát ugye az volt, hogyha nem fognak parírozni itt az átalakulás alkalmával, akkor Vasvilára velük, aztán szemétre, ott egyik a kutyák őket ebédre. Azért ez elég klasszikus kép magunk között szólván.
És egy finom üzenet.
Igen, hát nem is annyira finom, tehát igen. És nagyon érdekes, hogy Petőfi ugyan megsemmisítette magának a versnek a kéziratát, viszont másolatban elkezdett terjedni az országban. És hát azért nyilván ez is befolyásolta ezt a fajta döntést. Tehát ugye látható, hogy azon a napon, amikor megérkezik ez a Rákosmezői parasseregnek a híre Pozsonyba, aznap azonnal el is fogadják a közteherviseléstől, illetve az újbéri szolgáltatások utólagos kárpótlással történő eltörléséről szóló törvénycikket, meg az egyházi tizednek az eltörlését is. És mindjárt fölveszik egyébként a kapcsolatot Pesttel is, éppen annak érdekében, hogy tisztázzák ebben a tekintetben a viszonyokat. Tehát az, hogy Pesten vagy az országban radikálisabb megoldás is bekövetkezhet, mint a törvényes átalakulás, ez nyilván alapvetően befolyásolta a felső táblának a magatartását. Aztán néhány nap múlva, amikor kiderült, hogy nem eszik olyan forrónak ását, akkor persze próbálkoztak, hogy hát nem lehetne visszacsinálni a törvényt, vagy pontosabban módosítani, de akkor meg már Batthyány is, meg Széchenyi, aki a felső táblán éppen elnökölt, azt mondta, hogy hát meg ne próbálják, hát ebből óriási lázadás lehet, tehát örüljünk, hogy ennyivel megúsztuk a dolgot.
Aha, igen, tehát innen akkor tisztas volt. Meg akartam azt kérdezni, úgy szólt volna a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos a nemzetőrség megszervezése, már mint azt értem, hogy a szellemisége miért fontos annak, hogy akkor Magyarországnak, az egy sokkal szuverénebb Magyarországnak saját csendőrsége legyen, tehát hogy saját maga vigyázzon a rendre. De ugye ezt már 15-én este megkezdték, és 16-ára elvileg Pesten már meg is volt ez a bizonyos nemzetőrség. Tehát végül is én azt az elméletet dolgoztam ki magamnak, hogy ez az, amit egyből meg tudtak tenni, nem?
Hát voltak éppen igen. Ugye a nemzetőrségnek azért voltak bizonyos előzményei Magyarországon. Egyrészt a nagyobb szabad királyi városokban voltak úgynevezett polgárőrségek. Tehát egy csomó helyen a nemzetőrség az úgy alakul meg, hogy polgárőrség azt mondja magára, hogy mától fogva ők a nemzetőrség, és aki még csatlakozni akar, az hát hogy jöjjön.
Ja, és jöttek is.
És jöttek is általában. Tehát ugye 48 előtt nem volt annyira korlátozva a szabad fegyverviselés. Tehát vagy testületi, vagy pedig egyéni nemességhez volt kötve, de elvileg mondjuk meg volt a fegyverviselésre a jog. Az egész mögött persze volt egy ilyen, ha úgy tetszik, államfilozófiai gondolat is. Tudnélik, ezek a kialakuló polgári társadalmak, ezek arra a logikára épültek, hogy akinek politikai jogai vannak, annak politikai kötelességei is vannak. Ugye a kötelességek közé tartozik az adófizetés, illetve a kötelességek közé tartozik a belső rend fenntartása. Magyarországon 1848 előtt nem volt központi rendvédelmi szervezet, tehát minden egyes törvényhatóság maga oldotta meg a dolgot. Volt, ahol ezeket hajdúnak hívták, volt, ahol pandulnak, volt, ahol pusztázónak, volt, ahol nem tudom, rendőrnek, szóval mindenki, vagy mindenütt máshogy nevezték el őket, tehát ez önkormányzati hatáskör volt, de ezek általában nagyon kis létszámú testületek voltak, és főleg ilyen turbulens időkben, mint ami itt kialakult, ugye attól lehetett tartani, hogy hát nem mindenkinek lesz elég az, ami itt a törvényes átalakulás következtében kialakul. Tehát a jobbágyság egy része az például úgy gondolta, hogy neki nem csak az úrbéres földek járnak, azaz azok a földek, amik után állami adót is fizet, hanem hát minden, amit megművel. Például a földes úrnak a majorsága. Aha. És hát ugye ebből nagy baj lehet. Vagy hogy az addig tiltott földes úri erdőbe, akkor most már be lehet hajtani a disznókat, vagy nem tudom, le lehet kaszálni a rétet, vagy hasonlók, és ugye hát valahogy a rendet fönn kell tartani, nem lehet mindenhol katonaságot bevetni, meg egyáltalán nem biztos, hogy a katonaság erre hajlandó is. Tehát itt általában ezek a polgári államok, ugye Franciaország ebből a szempontból egy minta volt, vagy akár az Amerikai Egyesült Államok, ott ez a polgárok szabad fegyveres szervezete, amely a hadsereg közben jötte nélkül fönntartja a belső rendet. Ez volt a nemzetőrség mögötti politikai filozófia, hogyha úgy tetszik.
Hallastam ilyen sztorikat, hogy aztán a nemzetőrség Pesten a következő napokban, tehát 16-a után éjszakánként rablókat fogott, meg nem tudom, tehát ott nagyon nagy rendet teremtettek. Gondolom a kezdeti lelkesedés az megvolt.
Hát kétségtelenül igen. Azért azt tegyük hozzá, hogy nagyobb rendszavarásokra viszonylag hosszú időn keresztül nem kerül sor. Ugye ami, hát nem azt mondom, hogy beszennyezi a forradalmat, de ugye március második felében vannak ilyen antiszemita megmozdulások, főleg Nyugat-Magyarországon, a Vágtól nyugatra lévő területeken, illetve például Vas megyének a területén, az ottani mezővárosokban, Pozsonyban, sőt Pesten is van egy ilyen jellegű megmozdulás, és ezek hát olyan április közepéig, második feléig kitartanak, és itt bizony van olyan, amikor a nemzetőrség nem őrzi a rendet, hanem maga is részt vesz a rend feltúlásában. Tehát van, ahol már katonaságot kell bevetni a felfegyverkezett nemzetőrség ellen, amely lehet úgy gondolja, hogy akkor most ott kihűzik az adott városban vagy településen lévő zsidókat.
Na, ez például egy nem túl ismert, számomra abszolút nem ismert dimenziója volt a forradalomnak, de azt gondolom, hogy semmelyik forradalom nem tökéletes. Bármelyikről beszélünk itt a műsorban, azért az tökéletes forradalmat valószínűleg még nem sikerült semmelyik népnek csinálnia. Viszont azt meg akartam kérdezni, hogy itt gyakorlatilag a magyarok, azok teljes mértékben értem, hogy miért álltak a nemzetőrségbe egyből be, de például Pestnek, ha jól tudom, a lakosságának a nagyobb része, és főleg Pest-Budát nézve, az német volt, és tudom, hogy mai logikával, a nemzetállami logikával, ami akkor még éppen csak csírázott nyilván, tehát abban a pillanatban vagyunk, szóval ez értelmesebb kérdés, mint akkorival, de mégis felteszem, hogy mit szóltak ehhez egyébként a németek?
Hát ugye a magyarországi németségnek annak nem volt úgy önálló politikája, mint mondjuk akár a szlovákoknak, vagy a románoknak, vagy a szerbeknek, mert hogy társadalmilag is, meg földrajzilag is nagyon tagolt volt. Az egyetlen olyan csoport, amely önálló politikai álláspontot fogalmazott meg a németek közül, az az erdélyi 100 csoport volt, ugye az úgynevezett 100 univerzitás, vagy 100 egyetem, mert hogy ők külön területi önkormányzattal és rendi jogokkal rendelkeztek. Ugye amúgy németből hát szinte mindenhol volt. Tehát ugye ott volt a svébise türkei, a sváb törökország, ahogy a Dél-Kelet-Dunántúl, tehát Tolnát, Baranyát nevezték ebben az időben, vagy a délvidéket, tele volt sváb, meg általában német parasztokkal. A felvidéki városokban német polgárok voltak. Egyébként általában a szabadkirályi városok lakosságának egy jelentős része az német volt, tehát nem csak Pest és Buda, hanem mondjuk Pozsony, Székesfehérvár, Pécs, Sopron, tehát lehetne sorolni ezeket. Győrben is egy viszonylag jelentős német népesség volt, de ebben az időben már megindul egy nagyon erőteljes asszimiláció, ami nem feltétlenül nyelvi asszimilációt jelent még, hanem csak érzelmit. Tehát, hogy ide akarnak kötődni. Hungáruszból ekkor kezdenek magyarrá válni, és hát azért tegyük hozzá, hogy a városi polgárságnál, amikor megalakítja a nemzetőrséget, akkor nem azt nézi, hogy a nemzetőrség piros, fehér, zöld vagy fekete sárga zászló alatt van-e, hanem azt nézi, hogy a nemzetőrség tartsa fenn a rendet, mert ha nem tartják fenn, akkor ki fogják rabolni a boltomat, a kereskedésemet, én nem tudom, feldújják a lakásomat, vagy kirabolják, vagy egyebek, tehát itt nyilván mögött volt egy ilyenfajta indok is. És a magyarországi németség az, amikor kitör a szabadságharc 48. szeptemberében, tehát utána is alapvetően lojális marad a magyar államhoz, nem a birodalmi központtal szemben mutat lojalitást.
Jó, ez ilyen szempontból azért mindenképpen érdekes, bár inkább mai logikával ezt hozzáteszem, akkor az adás végére azt a kérdést tenném fel, hogy Magyarországnak a forradalma, ami aztán nyilván Pest után kiterjedt, és több nagyvárosban is rendszeresen tartottak gyűléseket, tehát megmutatta a nép az erejét, ez gyakorlatilag egy olyan presszionálás volt, nem? Hogy azért ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy itt sikeres legyen Kossuthék terve. Tehát azt akarom mondani, hogy ha nincs március 15, és utána nincsenek a tömegmegmozdulások, akkor azért lehet, hogy nem lettek volna ilyen gyorsan áprilisi törvények, és lehet, hogy nem lett volna ez ennyire sikeres. De ugyanakkor elgondolkozik az ember, hogy azért elképzelhető, hogy még akár ezek nélkül is elértek volna valamit az országgyűlés küldöttsége.
Hát én azt gondolom, hogy a siker az mind a két tényezőn múlt. Tehát, hogyha nincs este március 15-én forradalom, és hogyha ezek a tömegek nem hajlandók a továbbiakban is adott esetben megmozdulni, akkor az országgyűlésnek is sokkal nehezebb dolga van. Viszont, hogyha csak forradalom van Pesten, de mondjuk Pozsonyban nincs program, vagy egyáltalán nem ülésezik az országgyűlés, akkor sokkal nehezebb lett volna ebből bármit is kihozni. Tehát ugye nem nagyon van benne a köztudatban, de 48 márciusának a második felében, amikor megy ez a húz meg ehhez meg játék Bécssel, például a független felelős kormány hatásköre és jogköre kapcsán, vagy a jobbágy felszabadítás kapcsán, vagy egyéb kérdésekben, vagy a választójog tekintetében, akkor azért, amikor erről hír érkezik Pestről, minden további nélkül megint össze lehet rántani bármelyik napon 15-20 ezer embert. Tehát amiket mondjuk különböző adásokban szoktak mutogatni, mint március 15-e ábrázolásait, azok egyáltalán nem biztos, hogy 15-ét ábrázolják, hanem lehet, hogy március 29-ét, vagy április, nem tudom, 10-ét, vagy valami hasonlót. Azaz a fővárosi nép, de nem csak a fővárosi nép, nem veszítette el a lendületét, és nem veszítette el a kedvét, és ezek a tömegmozgalmak, ezek mindig a bécsiek tudomására hozták, hogy hát nem nagyon jó itt a magyarokkal szívózni, mert még nagyobba is lehet belőle. Ugye március végén fölvetődik a köztársaság kikiáltása, vagy már megjelennek olyan hangok, hogy hát jó, hát hogyha Bécsben nem hagyandók engedni, akkor szakadjunk el, és akkor menjen a fenébe az uralkodó is, meg menjenek a fenébe az osztrákok is úgy, ahogy vannak. És ugye nincs igazán fegyveres erő, ami ezt meg tudná akadályozni. Tehát ugye Bécsben kénytelenek rájönni arra, hogy még mindig kisebb kockázat Batthyányival, Deákkal, Kossuthtal, Széchenyivel megegyezni, mint egy ilyen teljes szakítás után szabadjára engedni az eset.
Igen, és pont ez az érdekes, hogy igazából a magyar felsővezetés és a bécsi felsővezetés sem gondolkozott egy pillanatig sem abba, hogy itt akkor szakadjunk el, de hogyha megjelentek ezek a hangok alul, most elnézést kérek, hogy így fogalmazok, de ugye nyilván, tehát így a népkörében, az már ilyen hatással volt. Szóval ez egészen elképesztő. Van-e még bármi, ami a forradalommal kapcsolatban, erről az egy, nagyjából egy hónappal kapcsolatban ön szerint méltatlanul el van hallgatva, vagy olyan sztori, amit érdemes ismernünk?
Hát én azt gondolom, hogy még egy dolgot érdemes hangsúlyozni, hogy ugye amikor én végeztem a iskolai tanulmányaimat, akkor az áprilisi törvényekről mindig úgy beszéltünk, hogy mi nincs benne. Tehát ez a félig tele vagy félig üres pohárnak az esete, és hát azért, hogyha belegondolunk abba, hogy itt gyakorlatilag kevesebb, mint egy hónap alatt elfogadtak egy olyan törvényrendszert, ugye 31 törvénycikket, amelyekből 29 alapvetően magára az átalakulásra vonatkozik, amelyek hát utána majdnem egy évszázadon keresztül meghatározták a magyar politikai életnek a kereteit. Tehát a független felelős kormány intézménye az 1948-1949-ig ér ilyen módon, akkor azért itt nem lehet nem eléggé csodálni ennek a magyar politikai elitnek a teljesítményét, illetve amit mindig szoktak emlegetni, hogy ugye, hogy a magyar milyen széthúzó nép, és hogy képtelenek egyet érteni. Hogy hát azért voltak nekünk szép pillanataink, tehát szerintem ez a március-április ez azt mutatta meg, hogy értelmes célokkal, értelmes vezetőkkel, kellő önmérséklettel akár még egy ilyen 80%-os nemzeti egységet is meg lehet valósítani. És utána, amikor ez megvan, akkor megint lehet veszekedni persze egymással, de az alapvető dolog az mégis a stratégiai célnak az elérése, és az valóban 48-tól aztán kétségkívül sikerült.
Ez fantasztikus végszó volt a mai adásunkhoz. Herman Robert, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy majd még itt a témában úgyis sok anyag van, úgyhogy remélem, hogy majd még ismét meg tudom ezt hívni.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet ebben az adásban is. Remélem, hogy sok új információval tudtunk szolgálni. Én magam részéről ezt mindenképpen állíthatom. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint társszerkesztő Katona Csaba, illetve producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Most beszélgettünk egy kicsit arról, hogy mi volt a forradalom igazi sikerének a titka, és a következő héten is érkezünk majd egy teljesen másik témával, mert ahogy megszokhattátok, mindig minden korból innen-onnan hozzuk a különböző érdekességeket. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.